Ez az Agapé Plus 23. része. Szemkő Júlia vagyok. Köszöntöm Önöket. Április 28-a és 30-a között hazánkba látogat Ferenc pápa. Sokakban felmerül a kérdés, vajon miért? Miért fontos ez? Egyáltalán miként és miért emelkedik a pápa, legalábbis kulturális értelemben a nemzetek fölé? Egyszer egy halásznak azt mondta Jézus, Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházam. Miként emelt ki ez a mondat egy embert a többi tanítvány fölé oly módon, hogy végül intézményesült a személye, sőt a világ legrégebbi, folyamatosan működő intézménye a pápaság? Mit jelent ez a 2000 éve tartó sziklaság? Fejérdi András egyháztörténésszel, egyetemi docenssel beszélgetek. Érkezik a pápa, itt volt már 2 évvel ezelőtt, akkor egy egyházi esemény kapcsán az eukarisztikus kongresszust látogatta meg. Mit lehet mondani, miért jön most megint, ráadásul ilyen rövid időn belül?
Hát egyrészt azért, mert akkor megígérte, hogy vissza fog jönni egyházlátogatásra is. Másrészt én úgy látom, hogy Ferenc pápa az elmúlt években fölmérte a közép-európai katolicizmus jelentőségét az egyetemes katolikus egyház számára, ez ennek is szól, tehát a szlovákiai egyházlátogatás, a romániai egyházlátogatás ebbe a sorba illeszkedik bele ez a magyarországi egyházlátogatás is. És talán az is fontos eleme ennek a döntésnek a Szentszék részéről, hogy a legutóbbi eukarisztikus kongresszus alkalmával tett rövid látogatása jó benyomásokat tett rá, és jobban meg szeretné ismerni a helyi társadalmat és a helyi katolikus közösséget.
Egyébként általánosságban véve mi annak a jelentősége, hogyha egy pápa meglátogat egy adott országot?
Ugye ezt az egész ilyen sűrűségű és a föld, minden földrészére kiterjedő látogatást II. János Pál indította el. Ez egyfajta olyan szerepet is betölt, hogy az egyetemes világ, egyház és a Szentszék közötti kapcsolatokat, illetve az egész egyház egységének a kimutatását jelzi. Hogy most éppen melyik területre megy el, nyilvánvalóan ez egy sűrű program, nagy a világ. Bizonyos értelemben mindenképp megtiszteltetés az, hogyha egy ország a prioritások között szerepel, és amennyire én látom a döntésekben mindig ott van az, hogy viszonylag a kontinenseket figyelembe véve kiegyensúlyozottan itt is, ott is, amott is legyen egy-egy látogatás, de valószínűleg sok más szempont is szerepet játszik ebben, amire nem is biztos, hogy mi rálátunk.
Önnek személyesen, illetve hát egyháztörténészként milyen érzéseket kelt az, hogy na hát akkor most itt lesz, és 3 napig itt lesz, és nem kifejezetten a NEK kapcsán?
Én örülök neki, ugye a legutóbbi pápa látogatásokat is megéltem, akár II. János Pál útjait, akár az eukarisztikus kongresszuson megjelenését a Szentatyának. Hozzá kell tennem, hogy picit a személyes hozzáállásom azért nem annyira, hogy is mondjam, azért nem érzem magam annyira különleges helyzetben ezzel, mert elég hosszan éltem Rómában, és ott is volt alkalmam pápai szentmiséken, audienciákon, személyes találkozáson is részt vennem. Ahhoz képest egészen más jelentősége van, ezzel nem leértékelni akarom, egy hazai nagy tömegesebb rendezvényen való részvételnek.
Hová tenné a pápaság intézményének a kezdetét, amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy te vagy a szikla, és hogy a sziklára építem az egyházad, az apostolok kiválasztása, vagy amikor Pétert elhívta, vagy amikor világvallássá vált. Van egy ilyen pont? Egy ilyen kezdőpont?
Én azt gondolom, hogy ennyire egyértelmű kezdőpontot nem lehet a újszövetségi szentírásban a egyház alapításának a történetében megragadni. Ugye az első vatikáni zsinaton a pápai primátusról született szöveg, az 3 bibliai helyet emel ki, a részben a kőszikla, részben a legeltest juhaimat, legeltest bárányaimat, szövegrészt, és más elemeket is vagy szó szerint, vagy utalásszerűen idéz. Tehát bizonyos értelemben ez a kontinuitás kimutatása, vagy erre való figyelemfelhívás lehet, hogy sarkosan fogalmazok, ha azt mondom, hogy utólagos konstrukció. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy amikor Krisztus maga köré gyűjti az apostolok közösségét, itt talán fontos különbséget tenni a tanítványok különböző körei között. Tehát beszél a 72-ről, beszélnek általában a tanítványokról, előfordul az apostolok szó, és van egy terminus technicus, egy szakkifejezés az evangéliumokban, ami a legszűkebb, bizonyos értelemben az intézményes egyház alapjait jelentő közösséget mutatja, a 12. Ezt kevésbé szoktuk így felfigyelni erre a Szentírásban, de hogy van ez, hogy a 12-t, és ez ugye az ószövetségi 12 törzs, a Izrael, mint Isten kiválasztott népe kontinuitását jelzi, és ez talán a legfontosabb elem, hogy a születő egyház már Krisztus életében és a feltámadás után egyértelműen valamilyen formában az ószövetségi választott nép, Isten népe, mint közösség, mint a kinyilatkoztatásról tanúságot tevő közösség örökösének tekinti magát, és ebből következik az, hogy nem annak ellenére, hogy az egyháznak az elsődleges küldetése a kinyilatkoztatásról, az evangéliumról, a jó hírről való tanúságtétel, tehát egy spirituális küldetés, ez, mivel a történelemben valósul meg, Izrael, mint Isten népe örököseként, óhatatlanul magában hordoz egy közösségi, és ezért szükségszerűen intézményes dimenziót. Tehát ami talán fontos látnunk, hogy még hogyha nem is tudjuk azt mondani, hogy a pápaság vagy az egyház, mint intézmény itt és itt született ezzel és ezzel az aktussal, kezdettől fogva benne van a születő egyházban az, hogy ennek egy karizmatikus és egy intézményi arca is van. Tehát ilyen értelemben Jézus valóban szándékoltan egy intézményes, világi, látható elemekkel rendelkező egyházat alapított.
Miért emel ki egy embert ebből a 12-ből?
Hát, hogy miért emel ki? Nyilván ez is sok szempontból egy ilyen történelmi reflexió folyamat eredménye, hogy Péternek az evangéliumokban megjelenő speciális helye, az pontosan az egyházon belül milyen feladatokat, funkciókat fog jelenteni. Érdemes egy-két elemét ennek a sajátosságának, Péter funkciójának a sajátosságának már az evangéliumokból kiemelni. Az egyik például az, hogy nincs még egy olyan új szövetségi szereplő Jézuson kívül, akiről ennyit tudunk, mint Péterről. Tehát valahol az ősegyház, amikor az evangéliumokat megszövegezi, a hagyományt írásba foglalja, akkor tudatában van már annak, hogy Péternek valamilyen formában kiemelkedő szerepe van. Tudunk a származásáról, Betszajdából származik, tudunk a foglalkozásáról, tudjuk az apja nevét, Simon Jónás fia, tudjuk, hogy házas ember volt, feltételezik, hogy még adott esetben gyerekei is voltak, mert hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy aki nem hagyja el apját, anyját, családját, az egy olyan kontextusban hangzik el, ami akár Péternek is szólhat. Tudunk a megkísértéséről, sőt, bizonyos értelemben közvetettem, bár expressis verbis nincs benne a Szentírás szövegében, de a halálának a módját is rögzíti a Szentírás szövege, hogy most oda mész, ahova akarsz, és egykor majd olyan helyre, most parafrazeálva, szabadon idézem csak a hivatkozást. Tehát ez az egyik elem, hogy valahol a Szentírásban, az evangéliumokban és az apostolok cselekedeteiben ez a különleges szerep már így is megjelenik, hogy a legtöbbet tudunk róla. Egy másik ilyen elem, de maga a említések száma is időzőjelben felül reprezentált, közel 200-szor szerepel Péter neve, vagy Simon és Péter neve az evangéliumban és az apostolok cselekedeteiben, meg a páli levelekben, ezzel szemben az összes többi apostolé 130 körül.
De közben meg mégse emelkedik ki azonnal a többi apostol közül.
Bizonyos értelemben azért kiemelkedik, tehát azt tudjuk róla, hogy például őt tartja az evangéliumi hagyomány az elsőként meghívott apostolnak. Ugye testvérén Andráson keresztül, aki keresztelő Szent Jánosnak volt a tanítványa, azon keresztül találkozik a hagyomány szerint Jézussal, tehát itt is van már egy elsődleges szerep. Ha megnézzük az evangéliumokban, a Szentírásban az apostolok felsorolását hozó szövegeket, akkor mindig első helyen Péter szerepel. Külső korabeli szemlélők is úgy tűnik, hogy valamilyen formában már Jézus életében Péternek a tanítványok körében betöltött vezető szerepének a tudatában voltak. Azon gondolkodom, hogy hol van ez a hely, amikor adószedők jönnek és megkérdezik, hogy Jézus miért nem fizet adót, vagy hogy fizet adót, akkor nem Jézushoz mennek oda, nem bármelyik tanítványokhoz, hanem Péterhez, úgy mesteretek, befizette, vagy miért nem fizeti az adót. Tehát a társadalmi közeg is valahogy látja Péternek ezt a vezető szerepét már Jézus életében, tehát a feltámadást megelőző időszakban, és még egy fontos elem, ez a becenév, vagy új név, amit kap, ami megint nagyon érdekes. Ugye Simon Péter, Jézus adja ezt a nevet, ugyanakkor úgy tűnik, hogy feltámadását megelőzően Jézus ezt a nevet nem használja Péterre. Tehát amikor megszólítja, kiemelt emblematikus helyeken, Getsemáni kertben például, amikor alszanak, akkor Simon néven szólítja meg. Az utolsó vacsorán ugyancsak Simon néven szólítja meg, vagy János evangéliumban a híres helyen a háromszor megkérdezett szeretsz engem, ott is Simon néven szólítja meg. Tehát nem egy egészen új névként, hanem sokkal inkább egy küldetésként fogalmazódik meg ez a Péter név, és ennek azután a feltámadás után születő egyházi közösségben lesz helye, és például Szent Pál, aki egyébként történetileg nem mindenestől Péter vonalának a követője, hiszen vannak közöttük szemléletbeli viták, és ezzel együtt, például Szent Pálnál, ahol előkerül, ott mindig a Kéfás vagy Péter néven szerepel, és nem az eredeti nevén. Tehát valahol ez a Jézus által adott név igazából a feltámadás után válik jelentőssé, és valamilyen plusz feladat hordozójává az egyházon belül.
Mit jelent ez a sziklakép?
Nem vagyok egzegéta, tehát valószínűleg minden árnyalatát ennek a szónak nem ismerem. Van az egyház történelemben egy amatőr etimológiai értelmezés, ami nem helyes, ugye kéfás, kéfa az arámban a szikla, és a görögben pedig a fej, a kefalosz, és a kettőt összehozták, hogy ez már rögtön az egyház feje funkciót jelenteni. Erről biztosan nincsen szó. A szikla drága kő, az az Ószövetségben is, mint valami nagyon fontos sarokelem előkerül, amire építeni lehet. Ábrahám összefüggésében is előkerül, hogy ő valamilyen formában az alapja a születő választott népnek, mint hívő atya, és valamilyen formában ez a szikla program is valami ilyen küldetést jelent, hogy egy olyan alap, egy olyan biztos pont, ami nem is annyira föltétlen vezető, hanem inkább egy ilyen megerősítő, eligazító, iránytű funkció talán, amit jelent első körben.
Annak mennyi jelentősége van, hogy azt mondja, hogy erre a sziklára építem egyházat?
A történelem folyamán ennek különböző értelmezései vannak. Én úgy látom, hogy a későbbi fejlődés fényében ezt az erre a sziklára építem egyházamat kijelentést leginkább úgy értelmezhetjük, hogy a különböző tévtanítások, belső egyházi viták, eretnekekkel szembeni föllépések, konfliktusok esetében a korai egyházi történelemtől kezdődően, ókori zsinatokat is beleértve, valahol, hogy ez idézőjelben véletlen, vagy miért történik ez, de a római egyház Péter és utódai által képviselt teológiai nézetek lesznek azok, amelyek helyesnek bizonyulnak, vagy Péter azok mellett áll ki a viták során, vagy Péter utódja. Tehát most megint lehetőséget nevezük őket pápáknak, mert hogy ez is egy későbbi terminológia. Azok mellett, az álláspontok mellett áll ki, amelyek utána hiteles keresztény tanításnak tűnnek. Tehát ez a szikla alap, ez valahol a tanítás hitelességének a garanciája. És a későbbi primátus történet kibontakozásának is az első eleme ez lesz, hogy valamilyen formában Péter, illetve általában egyébként az apostolok az eredeti kinyilatkoztatás tanításának a garanciái. Tehát ezért lesz például azoknak az egyházaknak nagyobb tekintélye, amelyeket apostol alapított, mert közvetlenebb forrásból értesülnek Krisztus tanításáról, és ezért a hitelességük nagyobb. Az egyháznak van egy látható, kontinuus tanítása, és ennek a kontinuus, hiteles tanításnak a garanciái az apostolok és az ő utódjaik, és innen következik az apostolok folyamatos követésének a rögzítése. Egy egész korai hagyomány ez már, második század végén az első listák ebben a kontextusban megszületnek.
Ezen a bibliai helyen van egy másik nagyon jelentős szimbólum, ez pedig a kulcs, hogy neked adom a mennyország kulcsát. Ez mit jelent?
Megint csak arra kell utalnom, hogy nem vagyok egzegéta, nem tudom, hogy a mostani álláspont pontosan ezzel a szöveghellyel milyen. Korábban volt olyan kritika, hogy ez egy utólagos interpoláció, tehát betoldás az eredeti evangélium szövegébe, pont a Péter utódai által gyakorolt hatalom igazolására.
Ilyen megerősítő funkciója van ennek a kiegészítő mondatnak?
Igen, és pont ebből kiindulva lehet amellett érvelni, hogyha nem is a Máté evangélium eredeti része, hanem utólagos betoldás, mégis egy elég korai betoldás, és fölmerül a kérdés, hogy amikor Péter meghal, tehát már nincsen neki szerepe, mi értelme lehet egy ilyen betoldásnak, hogyha nincs jelentősége? Miért kell Péter szerepét Péter halála után még egyszer kiemelni? Tehát ez az egyik olyan szempont, amit ezzel ennek a szövegnek az értelmével kapcsolatban el lehet mondani. A másik, amit szoktak mondani, hogy maga a szöveg, amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, előtte pedig az alvilágkapui sem vesznek rajta erőt. Ezekben több olyan elem van, ami archaikusnak tűnik. Tehát nem olyan megfogalmazások, amelyek egy későbbi keresztény közegből születnek feltétlenül, hanem ugyanúgy helyük van egy zsidó gondolkodás közegében. Ez utalhat arra, hogy azért nem teljesen utólagos kitaláció maga a megfogalmazás. És egy harmadik szempont, amit érdemes ide hozni, hogy maga ez a kép a mennyország kulcsaival, illetve amit megköt a földön, a kötés és oldás hatalmával, ennek is van ószövetségi előzménye, amikor Eljakimot meghívja Izajás, akkor szerepel az a megfogalmazás, ezt itt most szó szerint idézem, mert felírtam magamnak, kezébe adom hatalmadat, így, mint egy atyajesz Jeruzsálem lakóinak és Júda házának, az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, azt senki be nem zárja, és amit bezár, azt senki ki nem nyitja, mint a szeget szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atya házának. És ennek az ószövetségi helynek a párhuzamát vizsgálva egyértelműen azt mutatja ez az idézet, hogy valamiféleképpen a legfőbb lelki hatalomnak a képe kezdettől fogva ez a kulcs és oldáskötés hatalma. Nem föltétlenül a modern értelemben vett joghatósági hatalomnak, hanem egy tágabb értelemben vett lelki hatalomnak már, vagy a Szentírás megszövegezése korában, vagy akár már valóban Jézus szavaiban, vagy egy utólagos értelmezésben, de nagyon korai értelmezésben ez megjelenik.
Talán erre a lelki hatalomra erősíthet rá, vagy talán ehhez ennek a folytatása lehet, amikor a feltámadása után ugye Jézus megkérdezi Pétert, hogy szeretsz-e engem, és hogy legeltesd juhaimat?
Igen, ez is egyfajta speciális felelősségnek az aláhúzása tulajdonképpen, illetve a másik eleme ennek a szentírási résznek a háromszori kérdés, háromszori válasz, egyértelműen a háromszori megtagadás visszavonása, jóvátétele is egyben. Tehát benne van ez a küldetés funkció, hogy Péter, neked különleges felelősséged van az egyház további életében, a többi apostolok között is, hogy ez most mennyire modern értelemben vezetői funkció, vagy pedig valóban ez a hit garanciája, az egység megőrzésének a funkciója, erről lehet vitatkozni, de mindenképpen valami kiemelt szerep a másik 11-hez képest, illetve ott van ez a dimenzió is, hogy a háromszori megtagadást kell tulajdonképpen jóvá tenni, és itt a megtagadás kapcsán érdemes arra is egy utalást tenni, hogy a Péterről szóló szentírási adatoknak a hitelességét nagyban erősíti az, hogy nem csak pozitív elemek szerepelnek róla a szentírásban, hanem pont az emberi gyengeségét mutató, a lobbanékonyságát, a hirtelenségét, a meggondolatlanságát, a félelmeit mutató elemekkel ugyanúgy találkozunk a Szentírásban, tehát egy húsvér ember alak emlékezete köszön vissza a szentírási szövegben, aki minden emberi gyengesége ellenére kapja meg ezt a speciális szerepet Krisztustól.
Ez mennyire fontos egyébként, hogy egy ilyen esendő emberre bízza a vezetést Jézus Krisztus?
Ez szerintem az egyház, mint intézmény, egyszerre emberi és isteni valóság megértése szempontjából jelentős. Ma is milliószor föltesszük a kérdést, hogy történhet meg ez az egyházban, az a sok bűn, az a sok hiba, papok, szerzetesek, házas emberek félrelépései és bűnei, hogyan egyeztethető ez össze az egyház szentségével, és az látszik, hogy az Isten az esendő embert, az ember szabadságát tiszteletben tartva kívánja a saját üzenetét eljuttatni, és ezek ellenére teszi szenté az egyházat. Szokták azt mondani kicsit viccesen, hogy az egyház isteni alapításának és a Szentlélek működésének a legbiztosabb bizonyítéka az, hogy 2000 éve létezik annak ellenére, hogy milyen bűnös emberek alkotják.
És egyébként ezek mellett meg ugye azt mondja az apostoloknak, hogy legyenek a legkisebbek, meg hogy mostantól testvéreknek szólítsák egymást, testvérekként kezeljék egymást. Ez a kicsiség, meg ez a végül is egyenlőség, ez mennyire jellemzi aztán egyrészt az ő saját kis 12-esüket, aztán a 72 tanítvány, és hát ahogy kinő, ugye ez az intézmény.
A kezdeti időszakra ez a testvéri, közösségi jelleg, amennyire én látom, maximálisan megvan. Amikor az intézményesülés során külső társadalmi tényezőkkel találkozik az egyház, különösképpen majd, amikor az üldözött státuszból kikerül, és a születő feudális Európa rendszereibe épül be, akkor válik ez a szolgáló, közösségi dimenzió mindinkább egy háttérbe szoruló elemmé. Az újabb és újabb reformok mindig felhívják a figyelmet, hogy ennek is ott kell lennie, de ez egy történelmi kontextusban az adott kultúrából átvett, és ezért nem az egyház lényegéhez tartozó elem, hogy maga az Krisztus által akart, szándékolt hierarchikus felépítés, tehát hogy vannak meghatározott funkciók, meghatározott lelki hierarchikus elemek, tehát Péternek a vezető szerepe, a 12-nek úgy szintén egy vezető, tanító, irányító szerepe, hogy ez nem kell, hogy föltétlenül hatalmi struktúrákkal is összenőjön, párhuzamba összeépüljön, hanem ezt a korai egyházban valószínűleg sikeresen még, nyilván a kicsisége miatt is sikeresebben sikerült megvalósítani, hogy ezek a vezető funkciók ugyanakkor a közösség testvéri együttlétében valósultak meg, és úgy látom, hogy a II. Vatikáni zsinat után újra előtérben helyezett kommunió, tehát közösséget hangsúlyozó egyháztan ekleziológia megint erre a dimenzióra irányítja a figyelmet. Nyilván nem lehet annullálni, megsemmisíteni, semmisnek tekinteni a történelmi fejlődést, hogy bizonyos külső struktúrák adott módon alakultak ki a történelem folyamán, de az az igény és szándék, hogy ezek a struktúrák ne hatalomgyakorlás, hanem az egyház szolgálatának az eszközeiként működjenek, ez mint felhívás, kihívás markánsabban előkerül, és az elmúlt pápáknak a szolgálatában is ez tetten érhető.
Ugye gyakran használjuk azt a kifejezést, hogy a pápa Krisztus földi helytartója.
Igen, hát ez megint látni kell azt a kontextust, amiben ez a cím születik. Ennek a megelőző megfogalmazása az még Péter földi helytartójaként tekint Nagy Szent Leó pápa még így definiálja a saját funkcióját, tehát ez a Péterrel való kontinuitás, Péter tekintélyével való egyházvezetés az, ami nála még elsődleges, és a 13. 14. század, amikor ez a Krisztus földi helytartója szerep megjelenik, ez az világi és egyházi hatalom közötti virágzó középkorban folyó küzdelmekből fakad, amikor az isteni jog és az egyházi jog, tehát a tételes ember által megfogalmazott jog ketté válik, és ebben a küzdelemben 13. Ince pápa lesz az, aki elkezdi használni ezt a titulust, hogy Krisztusnak a helytartója, tehát bizonyos értelemben az egyházi törvények felett, a világi hatalom felett a legfőbb földi hatalom, akit senki nem vonhat felelősségre. Tehát ez egy ilyen kontextusban születik meg, és él utána tovább bizonyos értelemben a pápai hatalomnak egyfajta abszolutizálásával, ami utána megint csak a történelemben különböző vitákhoz fog vezetni, és a legeklandásabb példája, hogy milyen problémát okozhat, hogyha a pápai hatalmat ennyire abszolutizálja maga a gondolkodás és a rendszer, az a nyugati egyházszakadásnak a története a 14. században, amikor a különböző csoportok által, bíborosi csoportok által párhuzamosan megválasztott pápák közül nem lehet eldönteni, hogy ki a tényleges hatalom birtokosa, és ott jön be az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet megoldani, és a konciliarizmusnak, tehát a zsinat pápa fölöttiségének a gondolata ekkor kerül elő, és ez a dinamizmus, hogy az egyházi közösség egésze és az egyházi közösség egészét megjelenítő részegyházak és azok vezetői, a püspökök és az ő hatalmuk, joghatóságuk és a pápa hatalma, feladata, joghatósága hogyan viszonyul egyházhoz, ez végigkíséri az egyház történelmet.
Most az jutott az eszembe, bár nem tudom, hogy mennyire állítható ez a két dolog párhuzamba, hogy ugye itt beszélünk egyfajta mindenek felett állásról, és napjainkban, amikor a pápa ellátogat különböző országokba, különböző kultúrákba, a diplomácia hozzáigazodik alapvetően.
Maga az a diplomáciai rendszer, aminek ma is a működését látjuk, az a 16.-17. századi Európában alakul ki, ahol a pápa meghatározó hatalom, tulajdonképpen az állandó követségeknek a struktúráját is részben a pápák által küldött nunciusok, követek, és a pápa által fogadott követek alapozzák meg. Utána a pápa vezető szerepének a kérdése az többször felmerül, és a francia forradalom után, amikor 1815-ben a bécsi kongresszuson újra rendezik Európának a határait, és egyúttal a modern diplomácia protokolláris alapjait lefektetik, akkor rögzítik azt, hogy a pápa követe, az doyen, tehát rangidős minden esetben egy adott országba akreditált követek között. Ugye ez a rangidősség elvileg azt jelenti, ez egy ilyen precedencia, elsőbségi jogosítványt takar. Rendszerint az érkezés sorrendje határozza meg, hogy ki hol fogja el a helyét egy rangsorban, egy adott diplomáciai karban, aki régebb óta szolgál az adott országban, az előbbre van. És ha nincs adott esetben egy országban pápai nuncius, akkor általában a legrégebben ott szolgáló diplomata az, aki ezt a funkciót betölti. Ha viszont van egy adott országban nuncius, akkor ott ezen jognál fogva, ha tegnap érkezett, akkor is ő a diplomáciai karnak a vezetője, a doyenje. És ugyanez figyelhető meg a pápa esetében, hogy ebben a keresztény kultúrkörben kialakult diplomáciai protokolláris rendben az ő lelki hatalmára, és ne felejtsük el 1870-ig világi hatalmára is tekintettel, ez az elsőbségi jog valamiképpen kialakul, rögzül, és ezt a hagyományt mind a mai napig őrizzük. Ami nyilván azért őrződik, mert függetlenül az adott állam felekezeti többségétől, vagy szekuláris, vagy konfesszionális jellegétől, ezt az egész világra kiterjedő, sajátos, egyetemes lelki hatalmat, ezt mindenki valamilyen formában elismeri. Ugye ma világban beszélünk soft powerrel a diplomáciában, valahol a pápának, a szentszéknek ez a kihatása ugyanebbe a dimenzióba tartozik, és ezt ismerik el részben a különböző hatalmak, amikor a pápai protokollnak engednek elsőbséget diplomáciai látogatások alkalmával, ahhoz igazodnak.
Amikor beiktatták Ferenc pápát, akkor nagyon sokan meglepődtek azon, hogy milyen puritán irányba megy el, az egyszerűség irányába, a kicsiség irányába, ugye hát ahogy Szent Ferencet is választotta, és hogy azóta is mennyire fontos, meg meghatározó ez számára. Mit üzen ő ezzel?
Szerintem éppen azt, amiről itt a korábbiakban ejtettünk néhány szót, hogy ezzel a nagyon markáns magatartással akarja az egyenlő testvéri kapcsolatokra az egyházon belül fölhívni a figyelmet, hogy a pápa szolgálata az nem egy hatalmi szolgálat, hanem egy szolgáló szolgálat. Ugye Nagy Szent Gergely pápa óta Servus Servorum, de Isten szolgáinak a szolgája ként is definiálják magukat a pápák. Egyébként már korábban 6. Pál a pápa hatalmi jelvényét, a tiarát, ezt a hármas koronát leteszi, tehát ez egy korábban elindult folyamat, aminek ő a maga szintén figyelembe kell venni latin-amerikai érzékenységét, ahol a szociális kérdésnek sokkal nagyobb talán a jelentőség, és éppen ezért ő úgy látja, hogy az evangelizációban is, bizonyos értelemben a pre-evangelizációban erre a szociális igényekre adott megfelelő válaszon keresztül tud az egyház közé kerülni a nem hívőköz. És mindezek a dimenziók kapcsolódnak össze. Sokan kritizálják, és tényleg furcsa, hogy bizonyos hagyományokat így levet, meg elhagy. Nyilván megvan annak is az értéke és a szimbolikus jelentősége, különösképpen egy mondjuk nyugati vagy európai kultúrkörben, amik a történelem folyamán rárakódtak, és hogy bizonyos címek, funkciók, protokolláris külsőségek hogyan jelennek meg, de ez egyre kevesebb embernek mond valamit, és talán ő erre is próbál reagálni, hogy a mai emberek érzékenységén keresztül próbálja az egyháztanítását közel hozni a világ népeihez.
Talán, mintha kicsit közel menne, vagy visszamenne ahhoz, amiről mi is beszélgettünk itt a podcastnek az elején, hogy a kicsiség, az egyszerűség, ha bár kiemel Jézus Krisztus egy személyt, de nem emeli piedesztára.
Igen, igen, és talán ennek én nem vagyok szakértője, de a második vatikáni zsinat után elindult ökumenikus teológiai párbeszéd szempontjából is nagyon fontos kérdés, hogy miközben a katolikus egyház megtartja ezt a tanítását, hogy a pápa valamilyen szinten egy primátussal rendelkezik az egyház élén, hogy ez az ökumenikus párbeszédben hogyan mutatható be, hogy ez a pápai funkció nem egy hatalmi funkció, hanem valahol a keresztények egységét garantáló és megjelenítő feladatkör. Mert tulajdonképpen ez is benne van a történelmi fejlődésben, hogy Péter egy személyben az egész egyház egységét és utódai az egész egyház egységét garantáló és megjelenítő alakok, és ez a pápának is az egyik szerepe a jelenben is.
Most azért már lehet tudni, hogy hova látogat Ferenc pápa Magyarországon. Mit üzen ezekkel, tehát rászorulók, szegények, fiatalok?
Ugye Ferenc pápa már idős, nehezen mozog, ezért országlátogatásra jön, de ez Budapestre koncentrálódik, hogy ne kelljen annyit közlekednie, és én úgy látom, hogy ezen budapesti helyszínek belül igyekeztek a szervezők úgy összerakni a programot, hogy tényleg a társadalom, az egyház minden dimenziójához legyen kapcsolata a pápának, és ebben szerepel ez a fogyatékkal élők, szegények is, ami a pápai, Ferenc pápa pápaságának egy prioritása, hogy így kapott benne ez helyet, kapott helyet az egész főprogramként talán a fiatalokkal való találkozás, hiszen az egész látogatásnak valahol ez az üzenete, hogy a jövőre való nyitottság, ami a fiatalokban van jelen, hogyan jelenik meg. Természetes, hogy találkozik a szűkebb katolikus egyházi közösséggel, szerzetesekkel, a püspöki karral, a jezsuita rendelez már nála egy hagyomány, hogy a saját szűkebb közösségével is találkozik, és ott van az egész társadalom, amikor a kossuth-téri nagymisében mindenkivel a liturgián keresztül találkozik. És nyilván az országlátogatásnak megvan egy állami eleme is, amikor pedig a magyar állami hatóságokkal találkozik. Tehát ez igazából a komplexitását és a lehetőség szerinti teljességét egy országlátogatásnak kívánja megmutatni. Ez a sokszínű program.
Az Agapé Plus 23. beszélgetésében Fejérdi András, egyháztörténész, egyetemi docens volt a vendégem. Ezt és korábbi műsorainkat továbbra is a Spotify, a MediaClick és a YouTube Bizony Isten oldalán hallgathatják meg. Ha feliratkoznak az oldalra, értesítést kapnak az új beszélgetésekről és több Duna TV-ben futó műsorról is, amiket szintén a Bizony Isten csatornán találnak. Keressük továbbra is együtt a pluszt. Szemkő Júliát hallották.